A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a verőfényes nyári napon. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket. Énekeljük, testvérek, kezdőénekül a 163-as éneke. A 163. ének így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, Nagyisten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az írva található a Máté evangéliumának 21. részében, a 28-tól 32-ig terjedő versekben. A Máté evangéliuma 21. részéből a 28-tól kezdődő verseket olvasom. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és odamenvén az elsőhöz azt mondta, eredj fiam, munkálkodj ma az én szőlőmben. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolván magát elment. A másikhoz is odamenvén hasonlóképpen szólt. Az pedig felelvén ezt mondta, én elmegyek, uram. De nem ment el. De kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Azt mondták neki, az első. Mondanékik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útján, és nem hittetek neki. A vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 153. ének első három versét. A 153. énekünk így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk, a Jézus Krisztus által. Köszönjük hálaadással azt a sok-sok drága ajándékot, amit kaptunk tőled az elmúlt héten is. Köszönjük magát az életet, mint páratlan, megismételhetetlen csodát, amiben részesülhettünk a te teremtő műved nyomán. Köszönjük azt, hogy ezt az életet te hordozod, fönntartod, gondoskodsz róla. És azt is köszönjük, hogy nem csak testi mi voltunkra gondolsz, hanem lelkünket is folyamatosan táplálod, gondozod. Köszönjük, hogy erősített hitünket, reménységünket, gyarapítod szeretetünket, megerősítesz minket, belédvetett bizalmunkban, mert látod, ezen lelki ajándékok nélkül olyan üres és szegény lenne a mi egész életünk. Istenünk, bocsáss meg, hogy sokszor mi magunk sem törődünk eléggé azzal, hogy a mi életünk egyensúlyban legyen. Sokkal több időt, energiát szentelünk testi létünk föntartására, szépítgetésére, ápolására, annak kényelmére, mint sem a lelkünk gondozására. Urunk, ezért törik meg nem egyszer bennünk a hit, ezért mond csődöt nem egyszer a mi szeretetünk, és ezért fogy el gyakran egymás iránti türelmünk. Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy nem mindig tudunk hozzád méltó módon élni, és úgy viszonyulni egymáshoz, hogy örömöt szerezzünk mindig egymásnak. Bocsásd meg, amikor egymás bosszúságára létezünk egymás mellett. Könyörülj rajtunk, és szelidítsd meg a mi vadóc természetünket azért, hogy a te lelked egészen átjárjon minket, és a hozzád hasonló természetűvé formáljon bennünket. Urunk, látod, erre mi önmagunktól képtelenek vagyunk. Ezért van szükségünk arra, hogy a te lelked újra és újra megragadjon, és kezelésbe vegyen minket. Köszönjük, hogy most is ezt teszed, és hisszük, hogy nem hagysz minket üres szívvel tovább menni erről a helyről, a veled és egymással való találkozás helyszínéről. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a megkezdett 153. énekünknek a 6. versét. A 153. énekünk 6. verse így kezdődik: Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá szívem, lelkem.
Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már
a testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét a Lukács evangéliumának 11. részéből, a 27. és 28. versekből. Felolvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumának 11. részéből, a 27. és 28. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Lőn pedig, amikor ezeket mondta, felemelte szavát egy asszony a sokaság közül, és ezt mondta Jézusnak. Boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Jézus pedig ezt mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt. Drága testvérek, egy kis történet szerint egy kislány állt a gyümölcsüzletben banánhéjjal a kezében. Az elárusító nő megkérdezi, hogy mit szeretnél, kicsim? Utántöltést, válaszolta a kislány. Utántöltést. Testvérek, nem úgy járunk mi is néha, hogy betévedünk az Isten üzletébe, egy üres banánhéjjal a kezünkbe? Vajon tudjuk-e, hogy mire van szükségünk? Utántöltésre nyilván. És bizony, ahányan vagyunk, annyiféleképpen nevezhetnénk meg azt, hogy éppen mi az, ami hiányzik üres szívünkből, vagy üres kezünkből. Mi az, amit Isten után kellene, hogy töltsön a mi életünkben. Ugye, amikor hosszabb útra indul az autós ember, akkor meg kell néznie, hogy hogyan is áll a tank. Vajon elég-e egészen a célig az üzemanyag? Hanem akkor útközben tankolni kell. Után tölteni kell. Mert ha nem, akkor félúton marad az ember. Most testvérek, Istennek az a szándéka, hogy akit ő egyszer elindít a hit útján, a menny célja felé, az ne rekedjen félúton meg. És ha úgy tűnik néha, hogy fogytán van az a mennyei üzemanyag, akkor nyilván szükségünk van időnkénti utántöltésre. És nyilván egy-egy ilyen istentiszteleti alkalom nem más, mint az ilyen utántöltési lehetőség. Vagy akár az otthoni csendedben, amikor már úgy érzed, hogy nagyon nehezen nyom téged az élet terhe, vagy megválaszolatlan kérdések gyötörnek, vagy éppen csak olyan borongós a hangulatod, és nem leled a helyedet, jó olyankor visszavonulni egy kicsit a csendes szobádba, amiről Jézus beszélt, hogy titkon beszélj a te atyáddal az imádság vonalán, és meglásd, hogy megfizet neked éppen azáltal, hogy fölemel, megerősít, hogy új reményt és célt gyújt a szívedbe. Vajon milyen rendszeresen gyakoroljuk mi ezt, testvérek? Mert feltétlenül szükségünk van az ilyen rendszerességre ahhoz, hogy a mi életünk ne legyen egy megrekedt, kiégett, üres járatú, önmagunk körüli, céltalan forgolódás. Nézzük meg, testvérek, hogy ezen a rövid mai alapigény keresztül mit üzen nekünk Isten. Képzeljük magunk elé ezt a jelenetet, amiről itt szó van. Jézus tanítja a sokaságot, nagyon sok érdekes dolgot mond el az ő hallgatóinak, többek között itt a Lukács evangélium elején éppen a mi atyánkot, az általunk is nagyon ismert imádságot tanítja a hallgatóinak, a tanítványainak. Utána beszél a zörgetés, a kérés lehetőségéről, aztán elkezd gyógyítani, gonosz lelket űz ki valakiből, és amikor mindezt szemlélik az emberek, hallgatják csodálatos szívbemarkoló tanítását, látják a megtestesült tanítását érvényesülni egy meggyógyult ember életében, akkor egy asszony nagy lelkesedéssel fölemeli szavát a sokasságból, ámul Jézus nagyságán, kivételes személyiségén, az ő erején, és azt mondja, boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál. Igazi női hozzáállás egy különös jelenséghez. Mint egy irigykedve szólal meg ez az asszony, hogy milyen boldog lehetett a te édesanyád, hogy éppen egy ilyen fiút hordozott a méhében, szoptatott a keblén, és nevel erre a világra. Mint egy egybe cseng ennek az asszonynak elragadtatott fölkiáltása azzal, amit maga Mária mondott éppen az angyali köszöntés után, amikor megtudta, hogy ő lesz a messiás világra hozója. Boldognak mondanak ezután engem minden nemzetségek. És valóban itt egy asszony Jézus világra hozóját, az ő édesanyját, Máriát mondja utólag is boldognak. Testvérek, lehetne itt hosszú eszmefuttatásba kezdeni az anyaság öröméről, a női hivatás különlegességéről, arról a boldogságról, amit jelent egy új élet szivalatti hordozása, majd világrahozása, fölnevelése. De itt most nem anyáknapi prédikációt akarok mondani, hanem most valami ennél különlegesebbre szeretném fölhívni mindnyájunk figyelmét, nyilván arra, amire maga Jézus hívja fel ennek az asszonynak a figyelmét. Mert végül is nem arról van szó, hogy mit akar itt egy lelkész mondani, hanem arról van szó, hogy mit akar Jézus ez asszonynak mondani válaszul. És ezen a válasz révén mit akar nekünk mai hallgatóknak üzenni. Ez az asszony érzelmi elragadtatásban van. Nyilván ez már rég ismerős jelenség, a pszichológia, a tudománya is leírja azt, hogy az asszonyi lélek, a női beállítottság sokkal hajlamosabb az érzelmi megnyilvánulásokra, mint a hűvösebb, racionálisabb beállítottságú férfi lény. Mert hát így vagyunk teremtve. De Jézus azért válaszol ilyen érdekes módon és ilyen helyre tevő módon ennek az asszonynak, hogy érzékeltesse, hogy a Jézushoz közeledés, az Isten keresés vonalán igenis szükség van az érzelmekre, de nem elegendő csak érzelmi úton megközelíteni az Isten titkot. Jézus Krisztus személyiségét megközelíteni, megismerni nem elég csupán érzelmi vonalon. Az is szükséges, nem zárja ki az érzelmeket Isten a vele való kapcsolat terén, de ennél többre van szükség. És ez a több, ez valahogy így áll össze egy ilyen hármas egységben, hogy mit is gondolunk mi Istenről? Mit gondol ez az asszony Jézusról? Utána mit érez az ember, amikor közeledik Istenhez? Amikor megszólítja Jézust? És végül is mi az, amit tenni szándékszik az, aki gondol valamit Istenről, Jézusról, aki érez valamit Isten közelségében, a harmadik része ennek a kérdésnek az, hogy mit szándékszik tenni. Azaz, Isten a vele való kapcsolatunkban igénybe veszi a mi fejünket, a mi gondolkozásunkat, a mi értelmünket, de igénybe veszi nyilván a mi szívünket is, a mi érzelmeinket is, és utána meg aktiválni kívánja a mi akaratunkat. Azért, hogy igénybe vegye a kezünket, a lábunkat, hogy így mindaz, ami isteni tanításként érkezik el hozzánk, az értelmünkön átszűrve, a szívünkön keresztül tettekké váljon kezeinken, lábainkon át. Mert egyáltalán csak így van értelme, haszna az isteni tanításnak. Az ige hirdetés, a Biblia üzenete, az nem akar csupán egy ilyen elvont elmélet lenni. Egy ilyen filozófiai spekuláció lenni, aminek sokszor semmi hasznát nem venni az ember. Nem egy ilyen száraz dogmatika akar lenni az isteni tanítás, hanem az mindig serkenteni kíván minket arra, hogy tettekké változzanak bennünk az isteni tanítások. Úgy, ahogy itt olvassuk a Lukács evangéliumának 11. részében is. Jézus ad egy gyönyörű tanítást az imádságról, aztán elkezd cselekedni, gyógyítani. De így van a Máté evangéliuma elején is. Ott a hegyi beszéd, ugye több fejezetet ölel át a Máté evangéliuma elejéből, Jézus csodálatos tanítása a hegyi beszéd, de utána lejövén a hegyről, a tanítás helyszínéről elkezd cselekedni. Meggyógyít egy csomó beteget, helyre tesz egy csomó zavart lelket, kibékít embereket Istennel, önmagukkal, helyzetükkel, egymással. Azaz, megtestesül a korábban elméletinek hangzó isteni ige. Ugye, ahogy János fogalmazza evangélium elején, az ige testé lett. És ha Jézusnál ez a sorrend, akkor az ő követőinél is ez kell, hogy legyen a helyes sorrend. Azt mondja János az ő evangéliuma végén, a 20. rész 31. versében, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. Ezek azért irattak meg, hogy higgyetek. És hogy hitetek nyomán az életetek új irányt vegyen. Az isteni szó akár élő szóban hangzik, akár írás formájában jut el hozzánk. Hitté kell, hogy változzék bennünk. És a hit nyilván cselekedetekben kell, hogy megmutatkozzék. Ezért beszél Jakab apostol ugye olyan nagyon gyakorlatias módon arról, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Cselekedetek pedig hit nélkül, azt mondja Jézus, nem lehet kedves Istennek a hit nélküli cselekedet. Mert hogy a keresztény ember életében a hit és a cselekedet össze van kapcsolva. A cselekedeteink azok a gyümölcsök, amelyek a hitünkből eredeznek. Igen, ezért van szükség arra, hogy Jézus Krisztus követői ne csak hallgatói legyenek az igének, hanem annak megcselekvői is, ahogy Jakab apostol figyelmeztet minket erre. Nyilván szükség van arra, hogy Isten igénybe vegye a mi gondolatainkat is, a mi érzéseinket is, de azért, hogy mindezek igénybevétele után aktiválja kezeinket, lábainkat is a cselekvésre. Egy kis érdekes történet szerint hajótörés után ott van egy mentő csónakban két ember, és a két ember tanakodik, hogy hogyan is vergődhetnének ki a partra. Az egyik azt mondja, hogy hát a legfontosabb az, hogy megszabjuk az irányt, hogy melyik irányba haladjunk. A másik azt mondja, az nem fontos egyáltalán. Az a fontos, hogy elkezdjünk evezni, és végül csak ki fogunk vergődni a partra. Most kérdezhetnénk, hogy a kettő közül kinek van igaza. Nyilván azt mondjuk, hogy az egyik sem helyes a másik nélkül. Mert bizony ahhoz, hogy a két hajó törött, abban a mentőcsónakban kivergődjön a partra az életbe, ahhoz valóban szükséges meghatározniuk a helyes irányt, de szükséges evezniük is ahhoz, hogy végül partra érjenek. És így vagyunk mi a keresztény életünkben. Nem lehet kizárni sem az elméleti részt, sem a gyakorlati részt ahhoz, hogy a mennyei célba elérkezzünk. Csak hogy az a gond, testvérek, hogy sokszor még két személy is, aki ugyanabban az Istenben hisz, ugyanabban a Jézusban bízik, sokszor kétféleképpen viszonyul hozzá. Jakab apostol figyelmeztet erre, amikor azt mondja, hogy ti hiszitek, hogy az Isten egy, jól teszitek. Csak hogy az ördögök is hiszik, és rettegnek. Tehát nagy kérdés, hogy ki hogyan viszonyul ahhoz az Istenhez, akiben hisz. Ki hogyan viszonyul ahhoz a Jézushoz, akiben hisz. És erre nézve van egy érdekes megtörtént eset, amikor egy keresztény előadó középiskolás diákokkal beszélget Istenről. A téma lényege az, hogy Isten név szerint ismer bennünket, egyenként törődik velünk, Istennek minden ember sorsa fontos. És az egyik diák úgy reagál erre az üzenetre, a beszélgetés végén visszajelezve az előadó lelkipásztornak, milyen jó, hogy Isten személy szerint foglalkozik vele. Oda jön egy másik diák, és pont az ellenkezőjét fogalmazza meg, miközben ő is ugyanazt az üzenetet hallotta. Azt mondja, nekem ez egyáltalán nem tetszik, sőt, kifejezetten zavar, hogy Isten tudja, hogy mit, mikor csinálok. Igen, lehet így is viszonyulni Istenhez. Lehet úgy is, hogy felismerem, milyen jó, hogy foglalkozik velem, törődik velem. Ugye, hogy Ézsaiás könyve szerint halljuk, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Tehát, ha név szerint ismert, ez egy felszabadító örömmel jár némelyeknek, lám, mert másokat éppen az zavar, hogy Isten mindent tud róluk. Persze, azokat zavarja Isten minden tudása, mindent látása, akik szeretnek homályban járni. Akik nem szeretnék, hogy minden tettük kiderüljön. János apostol azt mondja az ő levelében, hogy aki világosságban jár, az nem jár hamisságban, az nem fél a leleplezéstől, mert tudja, hogy nincs semmi takargatni valója. Vajon érvényes-e ez a mi életünkre? Világosságban járni. Nyilván csak azok örülnek a világosságnak, akik nincs mit takargassanak, amit szégyelniük kellene Isten színe előtt. Most testvéreim, nézzük meg, hogy Jézus hogy válaszol ennek az asszonynak, aki érzelmi felbuzdulással, nagy lelkesedéssel közeledik Jézushoz, boldognak mondva az ő édesanyját, hogy ilyen rendkívüli embert hordozhatott a szíve alatt, és hozhatott erre a világra. Azt mondja Jézus erre, még boldogabbak azok, akik hallják, hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Igen, Jézus helyben adja, hogy boldog lehetett az ő édesanyja, hogy ilyen fiút hozhatott a világra.
hogy Isten különös eszköze lehetett abban, hogy a messiás megtestesüljön Mária engedelmessége révén. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. És megtartják azt. Van itt a lábjegyzetben visszautalás a 10. rész 28. versére, ahol a közismert példázatot mondja el Jézus az irgalmas samaritánusról, válaszul egy törvényt tudó kérdésére. Aki ugye felteszi Jézusnak a kérdést, hogy Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus visszakérdez, a törvényben mi van megírva? Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat, válaszolja tökéletes pontossággal ez a törvénytudó ember Jézusnak. És Jézus meg is dicsére, azt mondja, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Érdekes, nem áll meg Jézus válasz annál, hogy jól feleltél. Nem elég jól felelni a szorzó táblából, hogy 2×2=4. De ha elküldi a kis diákot, az édesanyja az üzletbe, hogy vegyen 2 darab 2 lejes holmit, és ő nem tudja, hogy akkor ezért 4 lejet kell fizetni, akkor könnyen becsaphatják. Hányszor becsap minket az ördög? Éppen azért, mert noha tudjuk mi az elméletet, jól felelünk, akár egy konfirmáció alkalmával is például. De amikor jön a gyakorlati rész az életnek, akkor nem biztos, hogy úgy cselekszünk, ahogyan feleltünk. És ezért bukik meg sokszor a mi kereszténységünk. És ezért vallunk szégyent. Ezért mondja Jézus ennek az írástudónak, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Menj, ezt cselekedd és élsz. És ott van a másik utalás, ugye ugyanitt a lábjegyzetben, a példabeszélek könyvében, a 8. rész 32. verse, érdemes ezt is elolvasnunk, mert ott a bölcsességről beszél a példabeszédek könyve, mégpedig mint egy megszemélyesített lényről, és ott egészen komolyan isteni tulajdonságokkal ruházza fel a példabeszédek könyve magát, a bölcsességet. És ott olvasjuk a 32. versben, most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én utaimat megtartják. Ezt a bölcsesség mondja, mint egy megtestesült személy, azoknak, akik hallgatják őt. Boldogok, akik az én utaimat megtartják. Ugye, és ez végigvonul az egész Szentírásra. Ószövetségen és Újszövetségen egyaránt. Hallgatni az Isten beszédét, és megtartani azt. A hallgatás az azt jelenti, hogy meghallás, és utána alávetem magam annak, amit hallottam, és tettre váltom azt. Ugye közismert egyszerű történet, azt hiszem minden családban, ahol gyerek volt vagy van, megismétlődő jelenet. Mondd az apu, az anyu valamit, fiam, menj és hozzál a pincéből egy krumplit, vagy menj és vásárolj egy kiló kenyeret, és a gyerek úgy bele van merülve a játékába, hogy noha hallott ő valamit, de nem hallotta meg, és nem engedelmeskedett, nem kelt fel, és nem indult el véghez vinni azt, amit hallott. Na de ne intsük le könnyedén a gyerekeket, hogy hát ezt csak ők követik el, mert jaj, mi felnőttek is, hányszor hasonlóképpen viszonyulunk egymáshoz. Egyszerű példa, tegnap mondja a feleségem, 2 óra, gyere ebédelni. Általában akkor szoktunk mi ebédelni. De hát én bele voltam ott merülve még valamibe, és nem reagáltam le rögtön, Se azt mondtam, hogy igen, se azt, hogy nem, hanem egyszerűen nem mentem még. És néhány perc múlva újra szól, hallottad? Hívtalak ebédre. Bizony hallottam az első hívást is, de nem hallottam meg. Nem reagáltam rá. Nem álltam fel, hogy elinduljak a konyhába, hogy engedelmesen leüljek az asztalhoz, ha már egyszerű fáradozott azon, hogy elkészítse idejére az ebédet. Egyszerű példa. De hányszor bosszúságot tudunk okozni egymásnak az ilyen késlekedésekkel? És hányszor csorbát szenved maga Isten ügye ezen a világon? Éppen azért, mert az Isten gyermekei nem mindig hallják meg, amit Isten mond. És nem váltják tetre azt, amit Isten a fülükön, az értelmükön keresztül, a szívükön keresztül üzenni akar a kezeknek és lábaknak, hogy induljanak és cselekedjenek valamit. Persze tenni sem elég. Itt Jézus azt mondja, boldog, akik hallgatják, vagy még inkább boldog, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt, de tenni sem elég, hanem jól kell tenni azt, amit Isten ránk bíz, és akkor kell tenni, amikor azt Isten elvárja tőle. Az iménti példa is utal már erre. Nem mindegy, hogy akkor adom azt a poárvizet a szomjas embernek, amikor éppen már ki van tikkadva a szomjúságtól, vagy csak egy fél óra múlva. Egy fél óra múlva is jó cselekedet egy poárvizet odaadni, de lehet, hogy egy fél óra múlva már késő. Bizony nem elég tenni, hanem jól kell tenni, amit teszünk. A maga idejében kellene tenni azt, amit teszünk, és ahogyan tesszük, az is nagyon fontos, mert lehet kényszerűséggel, lehet orrunkat húzva, lehet morcosan tenni valamit, de lehet felszabadult örömmel is, jókedvel is, a szívesség kifejezésével is tenni valamit, hogy a másiknak örömöt is jelentsen az, amit teszek. Az az egyszerű gesztus vagy lépés, amire éppen szüksége van. És akkor való igaz lesz az, hogy meghallottam azt, amit Isten rám bízott. És ennek következménye lett az, hogy én meg is teszem azt, amit rám bízott Isten. Olvastam, ugye első igeként a Máté evangélium 21. részéből ezt a nagyon ismert Jézusi példázatot, ahol két fiúról beszél, akit az apjuk megbíz, hogy menjenek a szőlőbe dolgozni. Az egyik azt mondja, hogy nem megyek, de utána meggondolja magát, és mégis elmegy. A másik lelkesen azt mondja, igen, elmegyek, de nem megy el. És Jézus megkérdezi a hallgatóságot, mit gondoltok? Hogy a kettő közül melyik cselekedte az atya akaratát? Hát nyilván az első, aki előbb nemet mondott ugyan, de utána meggondolta magát, és mégis elment. Testvéreim, itt Jézus annak kapcsán teszi fel ezt a kérdést a hallgatóinak egy példázat keretében, hogy lám-lám, a vámszedők s a paráznák megelőznek titeket az Isten országában. Kiknek mondta ezt Jézus? Farizeusoknak és írástudóknak, azoknak, akik elméletileg, hivatásuknál fogva, vallási vezetők, ismerték Isten akaratát, olvasták a törvényt, tanulmányozták azt, tudták, hogy mit kellene tenniük, és mégsem tették. És jönnek a vámszedők, a paráznák, az akkori kornak megvetettjei, a társadalom peremére kiszorított, névtelen senkik, legtöbbször írástudatlan emberek, akik soha nem forgatták a törvényt, a tórát, az Ószövetséget. De a Jézus szavára engedelmesen reagáltak, megtértek. Azaz megelőzték a paráznák, a vámszedők, az előkelő írástudókat és törvényismerőket. Most testvéreim, szeretné Jézus, ha az ő hallgatói nem úgy reagálnának és viszonyulnának manapság az ő tanításához, mint az írástudók és a farizeusok, hanem úgy, mint az írástudók és farizeusok által megvetett, lenézett vámszedők, vagy akár paráznák is, akik nem csak hallották Jézus tanítását, hanem meg is hallották, és engedelmesen meg is cselekedték azt, hogy így valóban megújult életük azt mutassa, hogy értelmet nyert, célba jutott az életük a Jézusnak való engedelmesség nyomán. Valaki nagyon találóan úgy fogalmaz, hát ez a valaki, mondom, Anna asszonytestvérünk kedvéért, André Plesu, akinek a könyvét szívesen forgatom és olvasom, azt mondja ez a neves román író, hogy az út és a járás között logikus kapcsolat van. Látni az utat és el nem indulni rajta nem csak balgaság, hanem kockázat is. Annak a kockázata ugyanis, hogy azt hiszem, hogy elérkeztem oda, ahova el sem indultam. Ez annyi, mintha illúzióra építenék. Mert hogy André Plesu-nak van egy ilyen nagyszerű könyve, hogy a Jézus példázatai. Végig magyarázza az új szövetség példázatai a Jézus tanítása alapján, és nagyon szenzációs gondolatokkal rukkol elő, amikor többek között erre is utal, hogy az út és a járás között logikus kapcsolat van, de az útnak csak akkor van értelme, ha te ráteszed a lábadat, és elindulsz rajta, mert csak úgy jutsz célba általa. Az utakat ugyanis azért építik, hogy járjanak, hogy közlekedjenek, hogy célba érkezzenek rajta az emberek. Most Isten is azért adja elénk a hit útját, az ő megismerésének útját, hogy mi rájunk erre az útra, járjunk rajta, célba érkezzünk rajta, és ne ámítsuk magunkat azzal, hogy hát mi már elérkeztünk oda, ahova még el se indultunk. Ezért mozgósít minket Isten, valahányszor megszólít, hogy ne csak lássuk az utat, hanem rá is lépjünk, el is induljunk rajta, és így a mennyei célba Isten segítsége és vezetésével meg is érkezhessünk. Hogy így a Jézusi tanítás tetté váljon, megtestesüljön mindnyájunk életében, mindnyájunk örömére, hasznára, és mindazoknak a javára is, akiket mellénk helyezett Isten. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 432-es énekünknek az első versét. A 432-es énekünknek az első versét énekeljük, mely így kezdődik. Mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?
Thank you.
Drága Atyán, köszönjük hálaadással a Te nagyon életszerű tanításodat. Köszönjük, hogy nem akar a Te üzeneted az elvont filozófia száraz szintjén maradni. Köszönjük, hogy szeretnéd éltető gyümölcsé változtatni mindnyájunk életében a Te tanításodat. Hogy általa mi életünk is megelevenedjék, felfrissüljön, és mindazok élete meggazdagodjon, akiket ránk bíztál, akiket mellénk helyeztél. Istenünk, úgy szeretnéd tele rakni ezt a világot a Te gyermekeid életében termő lelki gyümölcsök sokasságával. Mint ahogyan kívánatos ilyenkor egy-egy gyönyörűen, gazdagon kirakott gyümölcs stannak a felhozatala, és ahogyan kívánatos a lelki gyümölcsök sokasága, úgy teszed vonzóvá, Istenünk, a Te gyermekeid életében mindazokat a lelki kincseket, amelyekre sóvárog ma ez a világ. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy legyenek láthatókká mindnyájunk életében azok a lelki gyümölcsök, amiket ez a világ sóvárogva vár. Köszönjük neked, hogy Te alkalmassá teszel minket az ige szolgáivá, az ige megélőivé, a Te tanításod tetre váltóivá. Látod, ehhez nekünk nincs elég erőnk, de köszönjük, hogy Te adod a Te szent lelked erejét, és segítesz minket megélni a hétköznapi kereszténységünket. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik még nem ismerik a Te tanításodnak éltető erejét. Könyörülj, hogy hozzájuk is eljusson a Te hívogató szavad, és ők is örülni tudjanak az éltető isteni szónak. Annak, ami megelevenít, újjá formál, ami elszakít a bűntől, ami megtisztít és békességet teremt az emberek szívében. Istenünk, köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, légy irgalmas hozzájuk, a beteg ágyon levőkhöz, kórházban szenvedőkhöz. Gyógyítsd meg őket, állíts talpra őket, de ne csak testileg, Urunk, hanem lelkükhöz is érj hozzá, és elevenítsd meg őket hitükben is, azért, hogy rá tudjánk bízni testüket, lelküket egyaránt. Köszönjük, hogy imádkozhatunk gyermekeinkért, unokákért. Te hordozd őket is, ott, ahol élnek, forgolódnak. A Te kezed formálja az ő jövőjüket a Te tetszésed szerint. Köszönjük, hogy könyörülsz a gyászoló testvéreken, irgalmazol a hitükért üldözötteknek, azért, hogy megálljanak a hitvallásukban, és ne valljanak szégyent az ő hitükben. Jézusért kérünk, Atyán, jöjj velünk a hétköznapokban is, a nyári, szabadságos, vakációs hetekben is, és Te hordozd, őrizd mindazokat, akik útra indulnak, hogy legyen részük testi, lelki felüdülésben, kikapcsolódásban, energiagyűjtésben, hogy aztán jó kedvel tudják majd folytatni a munkájukat. Légy irgalmas, Urunk, mindnyájunkhoz, és hallgass meg könyörgésünk szavát Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el, testvérek, az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Tenkei Idős Gondozó Otthon anyagi támogatására. Sajnos a Tenkei Idős Gondozó Otthont az állam nem támogatja anyagilag, és adományokból él, egészíti ki azokat a kicsi nyugdíjakat, amelyekkel egy-egy rászoruló bekerül ebbe az idős gondozó otthonba. Tudjuk, hogy legtöbb esetben a nyugdíj nem elég a költségekre, és ezért kényszerülnek mások adományára, támogatására is. Testvérek, újra hirdetjük azt, hogy július 3-a és 8-a között, tehát holnap az egy hétre kezdődően, bibliai vakációs gyermekhét lesz gyülekezetünkben. Minden nap 10 és 13 óra között lesznek a gyermekprogramok, hétfőtől szombatig várjuk a 4-től 14 éves korig terjedő gyermekeket. Süteményt lehet hozni, várunk el a szülők részéről, hogy részesüljenek a gyermekek ilyen kis finomságokban a program végén. Testvérek, megérkezett a Family című folyóirat, akik megrendelték hátul, az aztán átvehetik a legfrissebb számokat. És van még egy hirdetés. Július 8-án szombaton a Református Nőszövetség szervez egy kirándulást, egy Betlen Kastély Napok című programra, a Maros megyei Bonyhára, a Bonyhai Kastély Napokra. 11 órától lesz ott egy istentisztelet, és utána lesznek szabad programok, foglalkozások, és 16 órakor pedig záró koncert lesz. Ott lehet helyben ebédet vásárolni, majd busz indul a Hidelvei templom elől, július 8-a szombat reggel 7:30-kor. Akit érdekelne egy ilyen kirándulás a kastély napokra, az jelezze, 30 lejes úti díj fejében szállítják oda-vissza a résztvevőket, és van egy telefonszáma, a Szőlősi Etelka tisztetes asszony telefonszáma, odaadom annak, aki érdeklődik, vele kell felvenni a kapcsolatot, és akkor július 8-án reggel 7:30-kor lehet indulni a Hidelvei templomtól. Testvérek, most folytassuk együttlétünket énekelve a megkezdett 432-es ének második. 432-es énekünk második verse így kezdődik. Mit használ nekem a jó hit, ha azt csak nyelvvel vallom? Halljuk meg a mi hitünket, testvéreim, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 254 B jelzésű ének első versét. 254 B jelzésű ének így kezdődik. Erős várunk, népünk az Isten. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.